Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk 6. előadásán. Átlépünk az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Befejeztük Dániel könyvében a 4 vázlat profécia ismertetését, azért mindig fenn lesz itt mögöttem a táblán. Dániel könyve 2., 7., 8., 9., 10., 12. fejezetében volt ez a 4 vázlat profécia. Most, ahova átlépünk, az Jézus nagy apokaliptikus beszéde lesz, amely szövegszerűen is hivatkozik Dániel könyvére, sőt, mondhatnám így is, hogy feltételezi ezeknek a vázlatproféciáknak az ismeretét. Mindegyik vázlatprofécia szinte más időpontból indul ki, átléptük az időszámításunk nulla pontját, Jézus apokaliptikus beszéde Jeruzsálem lerombolásának közvetlen előzményeit, és a világ lerombolásának, a világtörténelem elgyengülésének és a világ végének a közvetlen előzményeit kapcsolja egybe. Ez a Bibliának sorrendben tehát az 5. vázlat proféciája, amely Máté evangélium a 24. fejezetében található, de a párhuzamos igehelyeket is feltétlenül el kell olvasni a Márk 13. és a Lukács 21. fejezetében, mert vannak olyan kifejezések, félmondatok, amelyek a leghosszabb Mátébeli szöveget még kiegészítik és tovább árnyalják. Az első kérdésünk, hogy mikor hangzott el ez a nagy vázlatprofécia. Ennek is ugye az lesz a lényege, mint a többi vázlatproféciának, hogy egész folyamatokat fog nyomon követni, tehát a két szerencsétlenségnek, Jeruzsálem lerombolásának és a világ végének a hasonlóságán túl a közbülső időt is jelezni fogja, tehát egy egész folyamatrajzot is ki fog adni. De mikor hangzott el Jézusnak ez a nagy profétikus beszéde? Jézus bevonulása után 2 nappal, tehát a virágvasárnapi bevonulás után 2 nappal, amikor a templom udvarában hatalmas küzdelmet folytatott a farizeusokkal és írástudókkal, és itt van egy kis térképünk, kinagyítja Jeruzsálemet. Itt Jeruzsálemnek a keleti részén van a templomhegy, ahol Jézus tanított, és a templom csarnokaiban a tanítása végén azt a meglepő kijelentést tette, hogy itt kőkövön nem marad, míg minden le nem romboltatik. Ez meglepő volt a farizeusoknak és a tömegnek, meglepő volt a tanítványoknak is. A Bibliát olvasó ember azonban azt mondja, hogy ez nem kellett volna, hogy annyira meglepő legyen, hiszen Jeruzsálemnek a lerombolásáról Mikeás könyve 3. fejezet 12. verse részletesen beszélt, tehát már az Ószövetségben van erről egy olyan bibliai igehely, amely még az első templom fénykorában, tehát még a salamoni templom fénykorában hírt adott arról, hogy fel fogják szántani a Sion hegyét, lerombolják a templomot, és erdős hegyé lesz Jeruzsálem. De ezt a vallási vezetők nem vették tekintetbe. Nem tanulmányozták a Bibliát. A saját nagyságukkal, a saját nemzeti kiválóságukkal voltak elfoglalva, és a népet se tanították erre. Tehát amikor Jézus ezt a kijelentést tett, hogy itt kőkövön nem marad, ez elementáris erővel hatott mind a vallási vezetőkre, mind a tömegre, olyannyira, hogy amikor kimentek Jeruzsálem keleti részén az Olajfák hegyére, amely egy hosszabb hegyvonulatnak egy végső csücske, és a teteje az teljesen kopár volt abban az időben, ma már beépített, és ma már nem ugyanaz a földrajzi helyzet, de akkor az Olajfák hegyéről csodálatos rálátás volt a városra, és természetesen a város középpontjában a jeruzsálemi templomra. És a tanítványok közül 3, a legszeretettebb 3 tanítvány, Péter, Jakab és János odament Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Innen ebből a kérdésből indul ki a Jézus nagy apokaliptikus beszéde, tehát magát a kérdést nagyon világosan magunk előtt kell látnunk. A tanítványok azt kérdezték, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tudnék, nekik, a tanítványoknak Jeruzsálem lerombolása az a világ végét jelentette. Ők a tudatukban ezt a 2 dolgot nem tudták ketté választani. Hogy Jeruzsálem lerombolása, a gyönyörű templom lerombolása után még tart a világ több ezer évig, mint ahogy most látjuk már a történelmünkben, ezt a tanítványok nem tudták volna elképzelni. Ezért Jézus a válaszában nem választotta ketté Jeruzsálem lerombolását és a világ végét 2 szempontból. Az egyik szempont. Azért, mert nem akarta tanítványokra fölösleges lelki terheket tenni. Jézus világosan mondta a tanítványainak több ízben is, hogy sok mondani valom van most még néktek, de el nem hordozhatjátok. Jézus nem akarta a követőit, és ez a világtörténelemben is így van, a mai történelemben is így van. Jézus mindig úgy vezeti az embereket, úgy vezeti a követőit, abban a lépésben, ahogy ők haladnak, amit el tudnak bírni. De nyilván, hogyha egy Krisztus követő ember egyre inkább halad előre lelki értelemben az életében, egyre többet tud elhordozni, elviselni, egyre több bibliai kijelentést tud megemészteni és a sajátjává tenni. Itt még a tanítványok nem voltak erre készen. Ezért Jézus nem azt mondta, hogy kedves tanítványaim, itt van a világ, itt van Jeruzsálem elpusztulása, és utána eltelik több mint 2000 év majdnem, és utána jön majd a világ vége. Jézus ilyen idői kijelentéseket nem tett, hanem a két jelenséget párhuzamba állította, tehát lehetne így is jeleznünk, hogy tulajdonképpen ez a vázlatprofécia egy hasonlóságon alapul. Ami bekövetkezik Jeruzsálem eleste előtt, az fog bekövetkezni a világ vége előtt is, csak nagyobb méretekben. Tehát világtörténelmi és kozmikus méretekben. De volt még egy ok, és ezt már szinte jeleztem is, amiért Jézus nem választotta külön a város lerombolását és a világ elpusztulását, és ez az volt, hogy a kettő között valóban nagy hasonlóság létezik. Ami megtörtént Jeruzsálemnek időszámításunk szerint 70-ben történt katasztrófája előtt, az be fog következni a világ történelmnek a végén is. Jézus úgy állította föl ezt a párhuzamot, hogy négy döntő szakaszt jelzett, négy döntő szakaszt nevezett meg. Mi is az előadáson röviden foglalkozunk, felolvasom az egyes szakaszokat, és akkor utána először az első szakasznál, hogy ez hogy következett be Jeruzsálem elpusztulásakor, és az egyes szakasz második pontjánál, hogy ez hogy fog bekövetkezni a világ történelmünknek a végén. Jeleztem is ezt egy ilyen kinagyításban, tehát tulajdonképpen ezt a vázlatproféciát így most kinagyítom itt a tábláknak az alsó részén, jelzem ezt az 1, 2, 3, 4-es szakaszt, amiről rögtön, ha a táblára nézzünk, eszünkbe juthat az, hogy tulajdonképpen itt Jézus a történelmnek a legvégét, az egész emberi történetnek a legvégső négy állomását mutatta be nagyon részletesen. Mivel ezek nem történelmi korszakokkal azonosítható szakaszok, hanem sokkal rövidebb időszakaszok, ezért azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen Jézus aféle visszaszámlálást alkalmazott itt, vagyis azt mutatta meg, hogy a történelmünk lezárulás előtt közvetlenül, így is bejelölhettem volna, hogy 1, 2, 3, 4. Mikor indulnak be azok a folyamatok, amelyek már kétségtelenné teszik, hogy a történelemnek a legeslegvégén járunk? Annyit kell tudni, fel is olvasom mindjárt az első szakaszt, hogy a magyar fordításban van egy kis probléma. Az első szakasznál már Jézus jelzi, hogy attól fogva mondja el a történelmet, amitől a sok nyomorúság kezdődik. A sok nyomorúság kezdetének fordított kifejezés az eredeti görögben szülési fájdalmak vagy vajúdás kezdetével azonos. Tehát ez azért szemléletes kifejezés, mert a Bibliánkban két alkalommal nagyon hangsúlyosan találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy a világ történelmének a vége olyan, mint egy szülési fájdalom, mint ahogy a hétköznapi életben, ugye egy asszonyt, amikor betelnek a szülésének a napjai, és akkor bevisznek a kórházba, és akkor már pár napon belül megszületik a gyermeke. Ugyanígy van a világtörténelem végén is, amikor elindulnak ezek a fájdalmak, akkor már bizonyosra vehető, hogy nem sokára egy új világ fog születni. Lezárul a régi világ, és egy új világ fog születni. Egy olyan világ, amelyben nem lesz ennyi kín, egyáltalán nem lesz semmi rossz, amit mi itt átélünk, és amitől annyit szenvedünk. János evangélium a 16. fejezetében Jézus is alkalmazta ezt a hasonlatot egy másik helyen, tehát a búcsúbeszédeiben, és az első tesszalonikai levél 5. fejezetében maga Pál apostol is azt mondja, hogy a világ történelem vége úgy fog rájönni az emberiségre, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra. Tehát ez a hasonlat, ha úgy tetszik, a Bibliának egyik nagyon határozott, markáns hasonlat, amire oda kell figyelni, mert ahogy a szülőasszony életében is amikor a fájdalmak elkezdődnek, utána már szinte kiszámítható, hogy itt már nem lehetnek hetek meg hónapok. Ugyanúgy a világ történelmében is, hogyha látjuk, hogy mikor kezdődnek ezek a jelenségek, akkor már kiszámíthatjuk, hogy itt évszázadok nem lehetnek, és nagy történelmi szakaszok nem jöhetnek, hanem itt valami beindul, aminek szükségképpen kell gyorsan a céljához érkeznie. Olvasnám Máté evangélium a 24. fejezetéből az első verstől, tehát az előzményektől fogva olvasom Jézus nagy apokaliptikus beszédét. És kijött Jézus a templomból, tovább ment, és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nékik. Tehát most kezdődik a nagy apokaliptikus beszéd, világos volt gondolom az előzmények kérdése, amiről röviden szóltam, és most itt a negyedik verstől elkezdődik az apokaliptikus beszédnek az első része, jeleztem Máté 24, negyedik verstől a nyolcadikig ad majd egy egységes szakasz Jézus kijelentése. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborukról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Tehát teljesen világosan elválnak ezek a szakaszok. Ha alaposan megfigyeljük ezt a nagy apokaliptikus beszédet, akkor nem egy ilyen összemosódó nagy profécia sorozat, hanem Jézus világosan jelzi, hogy most megjelölte a sok nyomorúság kezdetét, magyarul a vajúdásnak a kezdetét. Ugye a vajúdásnak, a szülési fájdalmaknak a kezdetét. Nézzük meg, hogy Jézus miket mondott, hogyan teljesültek ezek először A pont Jeruzsálem elestekor, B pont, hogyan fognak ezek teljesedni a világ történelmének a lezárulásakor. Jézus először azt mondta, hogy akkor következnek el ezek a szülési fájdalmak, amikor rendkívül sok hamis próféta, hitető, torz apostol lép fel, az ő nevében nagyon sokan jönnek, kiadják magukat új Krisztusoknak, és ez valóban beteljesedett, az apostolok cselekedetei 5. fejezetében olvashatjuk Gamálielnek a visszatekintését a 36. és a 37. versekben, tehát cselekedetek 5.36-37-ben, ahol név szerint is megegyezte Gamáliel a jeruzsálemi főtanácsban, hogy ki mindenki adta ki magát Krisztusnak és Messiásnak. Tudnék, mindenki tudta, hogy ez a messiási időszak, ez az első századnak az eleje. Nagyon sokan felléptek és embereket próbáltak elhitetni, és az egész római birodalomban, általánosságban, de ezen a vidéken is nagyon sok háborúság volt, nagyon sok nemzet-nemzet elleni küzdelme terjedt el. Tehát egy nagyon vészterhes idő volt ez a 30-as, 40-es évek időszaka, amelyek megelőzték ugye Jeruzsálemnek a 66-os, 70-es ostromát. Nem akarok ezzel részletesebben foglalkozni, mert hiszen bennünket ez nem is annyira érdekel, de ha valaki erről részletes képet akar kapni, az elolvashatja Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című művét, amelyben nem csak a három ostrom található bent, tehát a 66-70 közötti három ostrom, hanem az előzményekről is szót ejt, valamint ugyanennek a történetírónak, korabeli szemtanúnak a Zsidók története, vagy Antiquitate című művét, amely szinte teljes terjedelmében magyarul is megjelent. Bennünket most inkább az érdekel, hogy amit Jézus párhuzamba vont ezzel a jelenséggel, ez be fog következni a végső időkben, hogy a világtörténelmünk mikor jut abba a korszakába, amikor jellegzetesek lesznek a történelmünkre ezek a tünetek. Nézzük jól meg ezeket a tüneteket. Jézus sok mindent felsorol, Lukács evangélista hozzátesz még egy kifejezést, hogy zendülésekről is beszél, ezt ma így lehetne fordítani, hogy forradalmakról,
forradalmak lesznek. És még egy döntő kifejezés, amit talán ilyen első olvasásra a szövegből nem tűnt fel, a 7. vers végén, amikor azt mondja Jézus, hogy mindenfelé megtörténnek ezek. Tehát egészen biztos, hogy ez a mindenfelé kifejezés sem véletlen, hogy itt az egész világra kiterjedő eseményekről és folyamatokról van szó. Először is Jézus beszélt, hogy rangsorba állítsam ezt a sok kijelentést, természeti katasztrófákról. Tehát például azt mondta Jézus, hogy földindulások lesznek mindenfelé. Földindulások lesznek mindenfelé. A világ történelmére nézve jellegzetes dolog lesz, hogy különböző természeti katasztrófák ütik fel a fejüket. Az egyik legfélelmetesebb ezek közül a földindulás, amely mint egy nyitánya lesz majd annak, ami bekövetkezik a Jézus második eljövetelekor, hogy az egek erősségei megrendülnek, a föld rengéssel rengés összetörik, a föld erősségei meglazulnak, és egy egész földre kiterjedő katasztrófa, egy tűz özön veszi a kezdetét, hogy máshol mondja a Biblia, hogy ahogy elpusztult egyszer a föld víz özön által, ugyanúgy fog elpusztulni a föld, másodszor, de teljes értelemben tűz özön által, amikor se gyökere, se ága semminek nem marad, hiszen valami egészen újnak, valami tökéletesen tisztának kell megszületnie, és ezt már láttuk az első vázlatproféciából, hogy ehhez lehetetlen felhasználni a földi történelmünk bármely maradványát. Ugye az első vázlatproféciára talán tetszenek emlékezni, hogy amikor ledől az a nagy szobor, és összezúzódik minden, akkor mit is olvastunk ott Dániel második fejezetében? Hogy egyé zúzódik az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép, és jön a szél, felkerekedik a szél, elviszi a szél, mint a nyári szérűn a polyvát, és az a kő, amely ráesett a szobor talapzatára, az növekszik nagy hegyé, és betölti az egész földet, szóval semmi nem marad a földből. Ugyanezt erősíti meg itt Jézus apokaliptikus beszédében ez a mozzanat, hogy a föld rengések megszaporodnak, és ezek teljességre jutva a végső időkben, az úgynevezett hét csapás idején teljesen a földi élővilágot elpusztítják, az egész föld ismét kietlen és kopár lesz, mint a teremtés előtt. Itt tartok a kezemben egy angol statisztikát, amely magyarul elég régen, csak nem 20 éve jelent meg az Interpress magazin 1978-as évfolyamában, a 7. számban. Ezt is lefénymásoltuk, és itt be lehet szerezni, hogyha valaki ez iránt érdeklődik. Tehát messzire is lehet látni, hogy a felső grafikon ábrázolja a földrengéseket az időszámításunk szerinti évszázadokból, az első évszázadtól egészen 1800-ig. 1800-ig ennyit nőtt a földrengéseknek a száma. 1800-tól viszont 1976-ig nem lehet már ezen a grafikonon ábrázolni, mert ha ezt a hosszú egységet egy kis vonalnak veszem, és itt van a második grafikon, itt van a kiindulás, akkor 1800-tól 1976-ig ennyi a földrengések megsokszorozása. Tehát tulajdonképpen ez a 70-es évek közepéig, tehát 20 évvel ezelőttig tekinti át a földrengések megszaporodását. Nem áll birtokomban olyan grafikon, amely az utóbbi 20 évben közli a földrengések megszaporodását, de bizonyára minden nap szinte olvasunk erről, hogy a világnak a legkülönböző pontjain, és ahogy mondja ez az angol statisztika, a szeizmológusok megállapítása szerint az az ijesztő és az a megdermesztő az újkori földrengések, hogy általában sűrűn lakott vidékeken fordulnak elő. Ami azt valószínűsíti, egészen pontosan nem tudják a földrengéseknek az okait, minden okát, hogy az ember olyan mértékben belenyúlt a természetbe, és olyan mértékben ki akarja zsákmányolni a földet, és olyan mértékben a gazdasági növekedés és haszonszerzés lett az emberiség bálványa, hogy itt a földnek az alapjai kerültek veszélybe, és ezért Mexikótól, Kalifornián át, Japántól, Kínán, Oroszországon át, szinte a világ minden részén ezek a földrengések szinte szabályszerűen jönnek már elő, és csillapíthatatlanul ismétlődnek meg. Tehát ezek azok a természeti jelek, amelyekről különben az ószövetségi proféták mind beszéltek, és majd Jelenések könyvével kapcsolatban mi is fogunk említeni még néhányat. Itt Jézus Krisztus egyetlen egy ilyen természeti jelet mond a földrengéseket. Beszél még Jézus Krisztus ezután, hogy mondja a fordításunk, dökhalálokról. Ezt talán így lehetne fordítani, hogy járványos betegségek. Tehát olyan betegségekről, amelyek végig szántanak az egész földön, amelyek szinte napok vagy hetek alatt egy olyan páni félelmet keltenek, hogy százezrek, milliók, vagy éppen legutóbb, nem tudom, hogy tetszettek-e látni az ebola-ról szóló kis rövid filmet, 2 milliárd ember elveszését rebesgették, hogyha Afrika középső részéből ez a betegség elterjedt volna. Természetes következményeképp beszél a járványos betegségekről Jézus, majd meglátjuk, hogy minek a természetes következménye, de mondom a harmadik jelet, hogy Jézus beszél éhségekről. Hogyha a földindulásokat, meg a betegségeket még olyan különös módon jött csapásoknak tartanánk, hát az éhségekről már biztos meg kellene állapítanunk azt, hogy azért az, hogy éhínségek vannak, meg éhhalálban naponta ma is 40 ezer gyerek, csak gyerek meghal. Hát annak már azért nagyon súlyos társadalmi okai vannak. Az emberi egyenlőtlenségnek és az emberi önzésnek nagyon súlyos okai. Ez a harmadik jel, világméretű éhségekről beszél. Aztán negyedik jel, amikor azt mondja Jézus, hogy háborúk lesznek. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Tehát itt már teljesen világos, hogy akkor indulnak be ezek a szülési fájdalmak, amikor az emberiség történelme, hogy is nevezhetnénk akkor most ezt az első szakaszt, milyen nevet is tudnánk adni ennek már ennyi jel alapján. Én megkockáztatnám ezt az összefoglaló kijelentést, amikor az emberiség történelme egy csillapíthatatlan civilizációs válságba kerül. Amikor valóban a föld népei közötti egyenlőtlenség, viszálykodás valami olyan betegséggé torzul, hogy szóval nem, úgy tűnik, hogy ebből nem lehet kilábalni. Hogy mondják most a történészek vagy politológusok, hogy a nacionalizmus a világnak az elsöprő erőfölénnyel vezető ideológiája. Hogy az emberiség történelmében újra felbukkan az, ami eddig is már sokszor előfordult, hiszen mit is olvastunk a második vázlat proféciában? Mivel is kezdődött? Háborgó tengerrel. Szelek fújtak ugye a tengerekre, feljött a 4 vadállat a tengerből. Ugye a tenger a népek jelképe, a szelek a történelmi vészeknek a jelképei, tehát ilyenekről olvashattunk már eddig is. De Jézus érzékelteti azt, hogy a történelem végén ez valami hihetetlen tetőpontra fog hágni. Tehát ilyen indulatok és ilyen egymásnak feszülő ellenségeskedések szinte eddig a történelemben így egyszerre és minden nép között nem voltak. Nagyon érdekes még itt ennél a jel együttesnél egy 5. mozzanat, amikor Jézus Lukács evangélium a 21. fejezetének a lejegyzése szerint megjegyzi ezt az ominózus szót, amit előbb is idéztem, hogy zendülések is lesznek, tehát forradalmak. Ugye a forradalmak története is az újkornak a speciális kiváltsága, tehát az, hogy hirtelen változtatással egy csoport vagy egy néposztály felkél és az egész nemzetnek vagy egy egész világrésznek a történelmét más irányba rendezi. Ugye a forradalmak tulajdonképpen a nagy francia forradalom után szaporodtak el, azelőtt forradalmak hát nagyon ritkán és nagyon esetlegesen voltak. Azt egy 6. a jel együttesben, ami még közelebb visz ahhoz, hogy vajon melyik korral lehetne ezt a civilizációs válságot azonosítani, hogy Jézus egészen pontosan így mondta, és ezért olvastam a Máté 24. fejezetét, mert ez itt van bent, hogy hallanotok kell majd háborúkról és háborúknak híreiről. Jézus mondhatta volna csak ezt, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen lesznek majd háborúk. De Jézus különös nyomatékot tett erre, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Itt azért mondom, hogy ez egy döntő azonosító tényező, mert a világ vajon mikor lett olyan, amikor a hírek nyomán, a hírek olyan gyorsan terjednek, hogy egyik pillanatról a másikra eljutnak a világ legtávolabbi sarkába is, és olyan feszültséget keltenek maguk ezek a hírek is, mint sokszor a háborúk vagy a forradalmak. Ugye itt már azt mondhatjuk, hogy ez már nem áll a 18. századra sem a 19. századra, ez jellegzetes 20. századi tünemény, ugye a 10-20-as évek nagy elterjedése, ugye a rádió vagy a második világháború után a televízió, tehát egészen közel jövünk már a mi történelmi korunkhoz, pár évtized léptékben vagyunk ezután szinte, hogy Jézus azt mondta, hogy amikor majd a hírek befutják az egész világot, és amikor a hírek legalább olyan félelmetesek lesznek, mint maguk a háborús vagy forradalmat keltő események. Érezzük, hogy ez a kifejezés, hogy hallanotok kell majd háborúkra és háborúk híreiről, ez soha egyetlen más történelmi időszakra így nem volt igaz. Igaz volt ez kisméretben Jeruzsálemre akkor, amikor a rómaiak már felvonultak, és amikor a római birodalmon belül is egy nagy vajudás volt, de ott nyilvánvalóan egy kis körülhatárolt provincia történelméről volt szó. A végső világtörténelemben, amikor az egész világ egyesül, akkor ez valóban csak a 20. század, annak is csak a második fele, amikor ezek a hírek befutják majd a világot. És hogy ezek a hírek befutották a világot, nagy nehezen a tudomány is feleszmélt, és kezdtek már az 50-es, 60-as években megkondulni a magas emberi tudományon belül is a vészharangok. Nagyon figyelemre méltó könyv jelent meg Magyarországon a 60-as években, Fritz Bádénak a Versenyfutás a 2000. évig című könyve. Talán sokan erre föl se figyeltek, mert hát a 60-as években ugye a magyarországi konszolidáció időszakában is kifoglalkozott ezzel, hogy mi lesz majd 2000-ben. Különben is olyan rózsásak voltak a remények. Leírja Fritz Bade, hogy egyes feltevések szerint 2000-re, hogyha 20 milliárd ember ér is a Földön, mind a 20 milliárd embernek, nem tudom, évi 20 ezer dollár lesz az átlagkeresete, meg szóval ilyen szép álmok jelentek meg. Most 3-4 évvel a 2000. év előtt láthatjuk, hogy hol van ez a 20 ezer dollár mondjuk Afrikában vagy Ázsiában. Nagyon érdekes a könyvnek az alcíme, a jövő nagy kérdése, földi paradicsom vagy az emberiség pusztulása. Hát először az 50-es, 60-as években kondultak meg a vészharangok. Milyen érdekes volt az akkori gondolkodása, földi paradicsom vagy az emberiség pusztulása. Két nagy világrendszer létezett, az egyik deklarálta is a földi paradicsomot, ugye csak mondjuk nem ilyen bibliai szavakkal, hanem más egyéb kijelentésekkel, tehát a szocialista-kommunista világrendszer. De hát a kapitalizmus is egyenletesen fejlődött, ugye kiheverték a második világháborút, egy óriási nagy fejlődés indult meg mindenféle tekintetben, de milyen érdekes, hogy az emberiség történelmében egy-két évtized után már kiütköznek. Majd meg fogjuk látni, hogy mik ütköznek ki. Így kell majd mondanom, a hullafoltok, az önzés hullafoltjai. Amit Jézus majd úgy mond, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Amit majd Jézus úgy fog kimondani, hogy ez a világ olyan, mint egy állat, amikor kimúlik, és akkor ott köröznek fölötte mindenféle kesejük és karvajok, még le akarnak csapni rá, de várják, míg teljesen kimúlik. Szóval a világ nem tud tanulni sem a békéből, sem a háborúból. Az önzés fékezhetetlen nagy tömegekben. És azt írta meg Fritz Bade, hogy nem a földi paradicsom fog eljönni, hanem mondom az 50-es, 60-as évek fordulóján már az emberiség pusztulásáról beszéltek, ha az emberiség gyökeresen más utakra nem tér. Jöttek a 60-as, 70-es évek, megalakult egy nagyon mértéktartó tudós szervezet, ez volt a Római Klub. A Római Klub a 70-es, 80-as években kongatta tovább a vészharangot. Magyarul is megjelent ez az Aurelio Pecsei Kezünkben a jövő című könyve, ami csak megtévesztő a cím, hogy Kezünkben a jövő, ez inkább egy ilyen reménykeltő cím, arról szól a könyv, hogyha az emberiség most a 70-es években nem tér gyökeresen más útra, akkor itt civilizáció nem lesz. Az önzés gazdasága, az önzés társadalma, az önzés világjelenségei maguk alá temetik az egész Földet. Ez volt a 70-es, 80-as években, de a Római klubra se figyelt persze senki sem. Jöttek a 80-as, 90-es évek, és ez a kötet, amit már önöknek többször a figyelmükbe ajánlottam, egy amerikai intézet, Washingtonban egy független intézet jelenteti meg a 80-as évek közepétől az évi világjelentéseit, és ezeknek a világjelentéseknek az a cím, hogy a világ helyzete, most fog egy hónap múlva majd a 96-os megjelenni, mindegyiknek ez az alcíme a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról. Vagyis jó lenne, hogyha lenne olyan társadalom, ami fenntartható, ami nem hoz létre ökológiai katasztrófát, és még inkább elkerüli a morális, az erkölcsi katasztrófát. Évente 10 tanulmányt jelentetnek meg, nagyon szakszerűen és tudományosan, ezekből is kitűnik az, ami a gondolkodó és a világ sorsára odafigyelő embernek már látszik, hogy a világ borzalmas válságban van. Olyan válságban, minden tekintetben válságban, amelynek a gyökerét talán nem is sejti a világ. csak ami látszik ebből a lombozatában, a kifejlett változatában, az is félelmet keltő. Ugye beszélnek környezeti katasztrófák fenyegetéséről, beszélnek ugye a migrációs hullám elindulásával, társadalmi katasztrófákról, a háborúk megsokszorozódásával. Mindenről, amiről itt Jézus beszél, erről már beszélnek, de az alapvető problémára mégsem sújtanak rá. Éppen arra a problémára, amire majd Jézus az apokaliptikus beszédének a második részében fog utalást tenni. Minden esetre számunkra most röviden kell összefoglalnom az első nagy szakasz, a világ civilizációjának a soha nem látott megrendülése, amely környezeti jelekben, de főleg társadalmi jelekben ölt testet, és ezek mögött, a társadalmi jelek mögött az önzés hatványozódása áll, tehát az, ahogy folyik, telik, múlik a világtörténelem, ez a sok rossz összeadódik, amit az emberiség fölhalmozott és fölhalmoz. Nos, hogyha gondolkodva olvassuk Jézus apokaliptikus beszédét, és ezt meggondoljuk, ezt a 4-5 verset, akkor mielőtt felolvasnám a következő részt, itt fel kellene tennünk egy kérdést. Hogy hova fog ez vezetni? Miért mondta Jézus azt, hogy ez még nem a vég? Ez még csak a sok nyomorúság kezdete. Ezt miért mondta Jézus többször is? Miért mondta azt, hogy miközben ezek a félelmetes jelenségek szaporodnak, sokkal félelmetesebb lesz még egy jel együttes, amiről nem is beszéltem, de hát mostanra tartogattam, ez az emberek elhitetése. A hamis tanítók, a hamis proféták feltámadása, az emberek elhitetése, ami különben az egész apokaliptikus beszédet végigkíséri, de különösen itt az elején Jézus így is kezdte a nagy apokaliptikus beszédét. Tehát mielőtt a jelekre rátért volna, Jézus így is kezdte. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ez a talán egy ilyen hetedik tünet együttes, és a legfontosabb, hogy Jézus azt mondta, hogy itt, amikor ez az első időszak ilyen félelmetes kiterjedéssel kibontakozik, akkor az emberiség történelmében az emberi tömegekkel való manipuláció, az emberek szédítése és ámítása soha nem látott mértékben fog elterjedni és megsokszorozni. És azért mondta a tanítványainak, hogy ez még csak a vég kezdete, mert Jézus ezzel jelezte, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez már a vég. Ez már a vég. Lesznek olyan keresztény felekezetek is, amik azt mondják, hogy ez már a vég. Beszélnek mindenféle politikai dolgokról, beszélnek a közel-keletről, beszélnek atomcsapásokról, beszélnek kelet és nyugat, észak és dél egyéb küzdelmeiről. Más keresztény felekezetek másról beszélnek holmi elragadtatásról, amikor majd elviszik a mennyekbe az üdvözülteket, mások itt maradnak majd a földön, teljesen szabályszerűtlenül a Bibliát eltorzítva, elfedítve. Maguk a keresztény felekezetek is, nem is egy közülük újjal fog mutogatni ebben az időben, hogy ez már a vég. De nem keresztény felekezetek, más vallási tanítások is beszélnek majd új korszakról, New Age-ről, ugye, tehát most jön egy új világkorszak, így záródik le, ugye, mert a csillagállások szerint ugye már kifelé megyünk a halakból, és majd átmegyünk a vízöntőbe. Szóval egy világméretű szédítés, egy világméretű ámítás fog kiteljesedni. Erről most nincs időm beszélni, de a Jelenések könyve 4. vázlat proféciájánál föltétlenül útba fogjuk ejteni ezeket a jelenségeket. Jézus ezzel jelezte, hogy aki ismeri az ő szavát, aki szereti az Istent, aki bízik az Istenben, az tudja, hogy ez még nem a vég, de ez a vég kezdete, amikor nagyon oda kell figyelni. Meglássátok, Jézus azt mondja, meglássátok. És miért kell most nagyon odafigyelni a dolgokra? Miért kell ebben a történelmi időszakban nagyon ébernek lenni? Miért fűzött az egész nagy apokaliptikus beszédhez a Máté 24. fejezete végétől Jézus 1, Máté 25. fejezetben 2, 3, 4 példázatot összesen? Miért tette azt Jézus, hogy ehhez a nagy apokaliptikus beszédhez hozzáfűzte még a hű és a gonosz szolga példázatát Máté 24. fejezet végén, a 10 szűz példázatát Máté 25. fejezete elején, a talentumok példázatát a 25. fejezet közepén, és a kecskék és juhok példázatát a 25. fejezet végén. Miért tette ezt Jézus? mert Jézus arra igyekezett rámutatni a követői számára, hogy itt van a világtörténelemnek az egyik legfélelmetesebb, és az igazi keresztények számára a legnagyobb megpróbáltatásokat hozó fordulata. Itt egy fordulat van. És a fordulatot az is érzékeli, aki mondjuk az egész Bibliát nem ismeri, de elolvassa tisztességesen ezt a nagyobb apokaliptikus beszélt. Tudnék, miben áll itt ez a fordulat? Mindjárt felolvasom. Az ember azt várná, hogyha ilyen válságjelenségek vannak, természeti, társadalmi, erkölcsi, lelki válságok, akkor itt tényleg valami robbanni fog. Valami robbanni fog. De ehelyett Jézus, ahogy folytatja a nagy apokaliptikus beszédét, egy szót nem ejt most már a második szakaszra érve se forradalmakról, se háborukról, se viszályokról, se belső problémákról. Úgy tűnik, mintha itt valami varázsütéssel megváltozott volna. Nézzük csak, mit mond Jézus. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát eddig tart a 9. verstől a 13-ig ez a szakasz. Jézus itt nem beszél a világról, itt beszél az őt követő, a valóban őt követő hívő keresztényekről, és az ő üldöztetésükről. Hát miért üldözik itt a hívő keresztényeket? Miért nem a világ állapotának súlyosbodásáról beszél? Mi ez a váltás, hogy itt a keresztényeket üldözni fogják? És egyáltalán hogyan jöhet létre ez a keresztények üldözése, hiszen a múlt század meg az századunk tulajdonképpen az állam és egyház szétválasztásának a nagy időszaka, a nagy francia forradalom utáni időszak, amikor középkori értelemben üldözések nincsenek, már nem is lehetnek, mert az egyházaknak nincs arra politikai erejük és katonai erejük, hogy bármit is tegyenek, mint a középkorban tettek, nem tudom én, a valdensek, vagy albigensek, a husziták, vagy másokkal szemben. Hát itt van ez a döbbenetes fordulat, hogy Jézus azt mondja, hogy itt a válságoknak a súlyosbodásával az emberiség valamit kitalál, hogy a válságokat leszerelje. Itt egy nagy fordulat következik be, amiről itt Jézus különlegesen nem beszél, csak a következményeit ejti szóba, az a nagy fordulat, amit az első tesszalonikai levél 5. fejezete mond. Ott azt mondja Pál apostol, hogy amikor ezek a szülési fájdalmak rájönnek a világra, akkor közvetlenül ezek után azt mondják, hogy békesség és biztonság. Békesség és biztonság. Vagyis az emberiség komoly erőfeszítéseket tesz a háborúk ellen, komoly erőfeszítéseket tesz a háborúk következménye a betegségek ellen, komoly erőfeszítéseket tesz az éhségek legyőzésével szemben. Tehát úgy tűnik, mintha az emberiség itt ebben az időszakban magához térne, és valami javulás következnék be a földi történelemben. Lesz tehát a történelmünkben egy olyan időszak, amikor úgy tűnik, hogy mindent rendbe lehet hozni. Lesz egy olyan időszak, amelynek a két kulcsszava ez lesz, hogy békesség és biztonság. Politikai béke és gazdasági béke. Politikai béke, gazdasági konszolidáció, hogy egészen mai fogalmakat említsek. Lesz egy olyan időszak, amikor összefog az emberiség. Mit is látunk a dániai proféciákban? Első profécia, vas és cserép elegyedni akar. És elegyedik is, de csak rövid időre. Mit is látunk itt a második proféciában? Ott is lesz egy vezető hatalom, a 10 szarv és a kis szarv, amely kezébe veszi a világnak a történelmét, a harmadik vázlat proféciában is a kis szarv. Lesz egy ilyen egységes világkormányzat, ami azt mondja, hogy megjavítom a helyzetet, a gazdasági helyzetet és a politikai helyzetet, és van kilábalás a válságból. Nem lesz katasztrófa. De Jézus Krisztus mit mond? Hogy a valódi gyökereket orvosolják, az önzést orvosolják. Hogyan is mondja itt a 12. versben? Miközben az emberiség azt mondja, hogy megoldja a problémáit, a gonoszság megsokasodik, és a szereted sokakban meghidegül. Kedves hallgatók, ez nagyon sokszor ismétlődik az emberi történelemben és a társadalmak történetében, hogy amikor az emberek azt mondják, hogy most valamit meg fognak változtatni, akkor sokkal nagyobb probléma fog keletkezni, mert csak a felszínen változtatnak a dolgokon. A mélyben nem. Hogy nem is tudnak, vagy nem is akarnak, ebbe most ne menjünk bele. A lényeg az, hogy csak a felszín mutatja a maga szépségét, de ott a mélyben a gonoszság tovább sokasodik. Mert Isten megismerése, Isten követése, Jézus elfogadása nélkül hogyan is csillapodhatna a gonoszság és az önzés az emberi szívekben. Amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, majd látjuk a Jelenések könyve 17.-18. fejezetében leírja ezt a nagy világállapotot, hogy mindenki kereskedik mindenkivel, a döntő dolog a pénznek egy nagy eufóriája, nagy boldogságvágya lesz, és ezt nem csak nemzetet teszik egymás között, és nem csak a politikai életben kecsegtek reménnyel, hanem ebbe belecsatlakoznak a vallások. Valóban az egész emberiség egy nagy ökumenébe fog összeolvadni. Ugye az oikumené vagy ökumené, ahogy itt egy füzetet is tetszenek látni erről a kérdésről, amire nem győzöm felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mit is jelent ez, hogy ökumené vagy ökumenizmus. Ugye ez annyit jelent, hogy az oikumené, hogy az egész lakott föld. Az egész lakott földet egységesíteni. Egységesíteni az összes vallást, nem csak keresztény felekezetet, az összes vallást. Megteremteni az emberiségnek az erkölcsi bázisát. Megteremteni külsődlegesen a boldog, békés, biztonságos élethez az alapföltételeket. Igen, az emberiség meg fogja tenni ezt. És ideig, óráig ez sok embert úgy elbódít. Lesz egy ilyen boldog békeidőszak még az emberiség történelmében. Nagyon rövid időszak. Nagyon rövid időszak. Éppen, hogy csak ki tudják kiáltani, mert közben a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. És ebből láthatjuk, hogy miért üldözik itt majd az igazi keresztényeket. Miért beszél Jézus arról, hogy sokan üldözik egymást, megölik egymást, és hogy gyűlöletesség lesznek minden nép előtt az én nevemért. Ugye azért, mert az igazi kereszténységnek a lényege az Isten félelem, az Istenhez való ragaszkodás, és az Isten szerinti élet. Az igazi kereszténységet nem lehet megszédíteni, elámítani ilyen ígéretekkel és ilyen földi programokkal. Az igazi keresztények nem lesznek benne ebben a világ összefogásban. Sőt, egy egészen más evangéliumot hirdetnek. Ez is egy evangélium lesz, de ez egy földi evangélium. Az igazi kereszténység egy igazi Krisztustól jövő evangéliumot fog hirdetni, a megtérésnek az evangéliumát. A megtérését, ami az ember szívek mélyéről tudja kitisztítani az önzést. És ami egyedül hozhat valóságos változást az emberek meg az embercsoportok életében. Ez a földi evangélium nem beszél igazi megtérésről, ez csak külsőségekről beszél. Az emberektől csak külsőségeket, bizonyos törvényekhez, parancsolatokhoz való alkalmazkodást vár el. Igen, ekkor soha nem látott összeütközésben lesz az Isten szerinti evangélium és a földi evangélium, amely persze beöltözik majd vallásos jelszavakba, sőt keresztény jelszavakba. Jézus arról beszélt, hogy soha nem látott megpróbáltatás lesz ez a keresztények számára. Bibliai kifejezéssel, az Ámos próféta könyve 9. fejezetéből vett kifejezéssel a rostálás időszakának nevezzük ezt. A rostálás időszaka, ami annyit jelent, hogy Isten meg fogja nézni, vagy meg fogja rostálni, ugye, hogy a rostán a búzát meg szokták rázogatni, hogy melyek azok a szemek, amelyek fönnmaradnak, és melyek azok, amelyek kiesnek. Isten meg fogja nézni, hogy ki az, aki valóban megismeri, meg akarja ismerni őt, követni akarja őt, és szeretni akarja őt. Kik lesznek azok az emberek, akik a rostálás időszakában alkalmasságot mutatnak egy óriási feladatra, a világtörténelem legnagyobb feladatára, amit majd ez a harmadik szakasz hoz el. A világnak a szülési fájdalmai elkezdődnek. A hatalmas nagy válságot úgy tűnik, mintha itt csillapítanák, mintha ezek a fájdalmak hirtelen alább hagynának. De Isten ezt az időt arra használja fel, hogy megrostálja az igazán hívő embereket, és megnézze, hogy kikre bízhatja majd a világtörténelmnek a, hát hogy mondjam, legdicsőségesebb feladatát. A végső nagy evangélium hirdetés közlését az egész világnak. Mert ez a harmadik fokozat, amelyet Jézus a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versétől kezdve így mondott el, és itt a 14. versnek a hatalmas nagy súlyára és jelentőségére hadd hívjam fel a figyelmet, amivel kezdődik a felolvasás. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Harmadik fokozata, vagyis az, hogy Jézus Krisztus kire bízhatja a nagy evangélium hirdetést, hiszen ne felejtsük el, hogy mi a bibliai proféciákat tanulmányozva, ugye most vagyunk az 5. vázlat proféciánál, tulajdonképpen mit is láttunk eddig, és ezután még inkább mit is fogunk látni. Ugye nagyon sok történelmi jelenségbe belefogunk és azonosítunk, de azért az erdőtől lássuk a fát mindig, és erre mindig visszatérek a vázlat proféciáknál. Mit is látunk mi a proféciák szerint? Az Istennek a hatalmas nagy szeretetét és küzdelmét minden emberért. Végülis ezért adattak a proféciák. Az Istennek hatalmas nagy szeretetét, elkötelezettségét, felelősségérzetét minden emberért, hatalmas nagy küzdelmét a világ minden egyes polgáráért, mert anélkül nem jön el a vég, amielőtt ne hirdettetnék az egész világon az evangélium, így mondja Jézus ezzel a kis szóval, bizonyságul minden népnek. Tehát Isten nem hagyja rázódulni a világra azokat a hatalmas nagy katasztrófákat, amelyek el fognak jönni, és amelyek a világtörténelemben egyszer fognak így tombolni. Ez lesz majd ez a negyedik szakaszunk, amit a Jelenések könyve 15.-16. fejezetével az utolsó hét csapásnak nevezünk. Soha ilyen nem volt a világtörténelemben, mint az utolsó hét csapás. Nem volt, nincs, és csak egyszer lesz. Isten nem engedte meg soha azt a történelemben, hogy az ember maga okozta bajai és bűnei így tömegestül rázúduljanak a világra. Soha nem engedte meg Isten, akkor már nem lennénk itt, nem ülnénk itt. Isten mindig visszatartotta a szeleket. Jelenések 7. fejezete használja ezt a kifejezést, hogy Isten fogta vissza a szeleket. Nem engedte, hogy az emberi bűn annyira hatványozódjon, annyira túlburjánozzék, hogy végül is az életet kétségessé tegye a földön. De egyszer megengedi Isten a történelemben. Egyszer az Isten megmutatja, hogy mi lett volna a mi világtörténelmünkből, hogyha ő végig nem fogta volna vissza a pusztítás, a rombolás elé. Egyszer egy nagyon rövid időre, hát én csak azért húztam ilyen hosszúra, hogy kiférjenek itt a Biblia versek, és különben is egy kinagyítás, tehát itt ez napok kérdése, amit itt jeleztem a negyedik rész. Ez napok kérdése. De mielőtt ezek a nyomorúságos napok eljönnek, amelyről már olvastunk a Dániel könyve 12. fejezetének az első versétől, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, és már akkor jeleztem önöknek 2 héttel ezelőtt, hogy a nyomorúság nem csak külső értelemben, hanem belső értelemben is nyomorúság. Mert akik átélik ezeket a történelmi időszakokat, azoknak látniuk kell, hogy belülről a legemberpróbálóbb nyomorúságok idei ezek. Hiszen milyen kereszténység lesz majd itt a rostálás idején, amelyre Isten rábízhatja a nagy evangélium hirdetést, amely szinte az egész világgal szemben kell, hogy hirdesse, de az egész világért az evangéliumot. Hogy értem ezt? Az egész világgal szemben, tehát nem azt mondja, amit a világ, mégis az emberekért, hogy emberek eszméljetek fel. Emberek, ne kövessetek ámító hatalmakat, ámító vallásokat, felekezeteket. Ne kövessétek azt a hatalmat, akinek a kezdettől fogva egy célja volt, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, hogy János 8.44-ben Jézus mondta Sátánról. Tehát ezek döbbenetes idők lesznek. Nyugodtan mondhatom így, amik elé nézünk, amiben megy bele lassanként a világ. Itt vagyunk a civilizációs válságnak, a szülési fájdalmaknak a kezdetén? Le lehet ezt tagadni, hogy nem vagyunk még itt? Azt hiszem, ezt nem nagyon lehet tagadni. Esetleg azon lehet gondolkozni, hogy most a rostálás idejének melyik szakaszán vagyunk. Itt vannak még késleltető tényezők, ne felejtsük, Isten fogja vissza a szeleket. De Isten azt tervezi, hogy azok az emberek, akik valóban ő hozzá ragaszkodnak, és akik egy egész világ nagyon jól ajánlott és nagyon jól képviselt, de hamis evangélium hirdetésével szemben Krisztushoz ragaszkodnak, azokat az embereket fogja megbízni a végső nagy evangélium hirdetéssel. Azokra árad ki a Szentlélek. Tulajdonképpen ez azért jeleztem ilyen fehér színnel, mert ez egy felemelő nagy időszak az emberiség történelmében. És a Biblia sokszor a fehér jelképet használja, a fehér szimbólumot használja. Hogyan is olvastam múltkor a Dániel 12. fejezetében? Megtisztulnak, megfehérednek sokan. És nagyobbá lesz a tudás. Az értelmesek érteni fogják. Az istentelenek nem fogják érteni. Hogyan is mondja majd Jelenések könyve 7. fejezete? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. A fehér szín a tisztaságnak, az átütő erejű Krisztushoz hasonló életnek a jelképe. Ez valóban egy ilyen színnel kell jelezni, hogy a világ történelmének ez a nagy reménysége, ez minden embernek a nagy reménysége, hogy meg fogja hallani az igazi evangéliumot. Ugyanolyan emberektől, mint amilyenek ők. Ugyanolyan esendő, gyenge emberektől, de akik szeretik az Istent, és követni akarják Jézust akkor is, hogyha ezért gúny, üldözés és félreszorítás éri őket. De ők mindvégig állhatatosak maradnak. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ebből az időszakból ebbe kicsoda léphet át, aki mindvégig állhatatos marad. Azok, akik keresztények és mindvégig Krisztushoz ragaszkodnak, és semmi csalástól nem engedik eltéríteni magukat, ezek tudják majd, nagyon fontos ez a kis szó, bizonyságul hirdetni az evangéliumot. Hogy az tisztán, világosan szóljon minden ember tudata előtt, azt elmondhatjuk, hogy itt még nem vagyunk. Ez biztos sajnos. Itt még nem vagyunk. De az erre az időszakra való felkészülés minden igazi kereszténynek, és egy olyan keresztény közösségnek is a célja, amely ismeri ezeket a jövendőléseket. Ha most van aktuális, időszerű keresztény célkütűzés, ez az, felkészülni az Isten végső nagy evangélium hirdetésére. Más szóval ezt így lehet mondani bibliai szóval, felkészülni a kései esőre. A kései eső kifejezés az Ószövetségnek gyakorta használt szava, Zakariás könyvében, Hóseás könyvében, az Új Szövetségben, Jakab apostol levelében található, amely a Szentlélek végső nagy kiáradását jelzi. A végső nagy evangélium hirdetés isteni segítség nélkül nem képzelhető el. A végső nagy evangélium hirdetést a Szentlélek jelenléte fogja felerősíteni és naggyá tenni. A végső nagy evangélium hirdetés olyan lesz, mint Jézus korában, Jézus mennybe menetel után a pünkösd. Ha az első pünkösd olyan hirtelenül robbanásszerűen mindenhova elvitte a kereszténységet, ez a második, ez az utolsó pünkösd is mindenhova el fogja juttatni bizonyságul az igazi kereszténységet. Kedves hallgatók, hadd idézzek két biblia verset. Most én egy kicsit a B ponttal foglalkoztam hangsúlyosabban, de hadd idézzek két biblia verset, hogy Jeruzsálem eleste előtt is bekövetkezett ez a nagy evangélium hirdetés. Ugye, mert hogyha párhuzamos ez a profécia, akkor azt mondhatjuk, hogy most egy kicsit lépjünk vissza a múltba, hogyan következett be a nagy evangélium hirdetés Jeruzsálem eleste előtt. Hát először is úgy, hogy Jézus a tanítványainak meghagyta, hogy egyelőre csak Galileában, Samáriában és Júdeában hirdessék az evangéliumot. Időszámításunk szerint 34-ig csak itt hirdetetett az evangélium. De 34 után, miután bekövetkezett az, hogy nem csak sok hamis proféta lépett fel, és sok politikai és katonai mozgolódás volt itt a birodalom keleti részén, hanem a második szakasz is bekövetkezett, hogy gyűlöletesek lettek a keresztények. Istvánt megkövezték. Jakabot megölték, ugye a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjét. Pált elüldözték. Pétert úgy szintén. akkor Isten mégis ki tudta teljesíteni a nagy evangélium hirdetést, mielőtt Jeruzsálem elpusztult volna, hatalmas méretekben terjedt el az evangélium. Pál apostol mondja a Római Levél 15. fejezetében a 15. versektől a következőket. Tehát hadd olvassam fel, mert ezek nem annyira ismert bibliaversek, hogy hivatkozzam arra, hogy Isten akkor is végre tudta ezt hajtani, a végső időkben is ez a mindennél nagyobb kijelentés, hogy minden ember megtudja az evangéliumot, be fog teljesedni. A Római Levél 15. fejezetében a 15. verstől így olvasom. Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyám fiai, részben, mint egy emlékeztetvény titeket az Istentől nékem adott kegyelem által. Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Mit is mond itt Pál apostol? Hogy kiindulva Palesztinából, kiindulva innen az egész Római Birodalom keleti részében futó tűzként terjedt el az evangélium. Az akkori világnak az ismert széleig is elterjedt az evangélium egy emberöltőn belül. Ugyanezt mondja a Kolossé levél első fejezet 5. és 6. versében, Kolossé 1:5-6-ban, amelyben kijelenti, hogy eljutott hozzátok is, és az egész világra is. Az egész akkori lakott föld, ahol civilizáció létezett, valóban nyomon lehet kísérni, hogy mindenhova eljutott az evangélium. Tehát ebből a kis tartományból kiindulva Törökország legjáratlanabb vidékeire, Görögország, Róma, Hispánia, Észak-Afrika, egészen Babilónia, tehát az akkori ismert földkerekségre, szinte az akkori viszonyok között, nagyon visszamaradt viszonyok között pár év alatt eljutott az evangélium. Ahogy ez beteljesedett Jeruzsálem eleste előtt, ugyanúgy be fog teljesedni ez a világ történelmének lezárulása előtt. Méghozzá úgy jut el az evangélium, hogy döntésre készteti az embereket. Mert ez is benne van ebben a szakaszban. Mit is mondott Jézus? Hogy miután bizonyságul hirdettetik az evangélium minden népnek, akkor mire is hívja fel az evangélium majd az embereknek a figyelmét? Jézus így mondta, hogy mikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, melyről Dániel próféta szólott, ami ott áll a Szent hegyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdában lesznek, fussanak a hegyekre, a ház tetején levő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen, stb. Mire utalt itt Jézus? Jézus itt arra utalt, hogy a nagy evangélium hirdetésnek mindig az a célja, hogy az embereket felrázza, megtérésre vezesse, és bizonyos döntések meghozatalára, méghozzá haladéktalan meghozatalára képesítse. Hogyan következett ez be Jeruzsálem eleste előtt? Döbbenetes méretekben. Ez az, amiért külön ezeket a fejezeteket érdemes elolvasni Josephus Fláviusnak a Zsidó háború című művéből, mert Josephus Fláviusz nem volt keresztény, soha nem is lett az. Farizeus volt, és Krisztus soha nem fogadta el. De ő a szemtanú hitelességével leírja, hogy mi is következett be Jeruzsálemnek három ostromakor, és az a felszólítás, amit Jézus mondott a keresztények körében, pontos meghallgatásra talált. Így mondanám, szó szerinti meghallgatásra talált-e. Mert az az igazi evangélium hirdetés, amelyben minden szónak súlya van, és az annak az igazi hatása, hogy ott az emberek minden szónak engedelmeskednek. Ha egy szónak vagy egy fél mondatnak nem engedelmeskedtek volna azok az emberek, akik keresztényé lettek, elvesztek volna. Hogyan is történt ez? Mondom, Josephus Flavius könyvét ezért érdemes elolvasni. Ez úgy történt, hogy Jeruzsálem ostroma tudva levőleg több mint 4 évig tartott. Először vívta Cestius, a római hadvezér, utána Vespasianus, a császár, később Titus, a Vespasianus fia, a későbbi császár. Végül is Jeruzsálem a zsidó-római háború során 70-ben esett el. De 66-tól 70-ig körülzárt állapotban volt. egyszer oldódott föl az ostromzár az első ostrom során, amikor Cestius egyik pillanatról a másikra elvonult. Visszavonult Róma felé. Annyira váratlan és meglepetésszerű volt ez a megfutamodása, hogy a zsidók túlértékelték az erejüket, és azon nyomban ezek a városvédő csapatok a nyomába eredtek, elég nagy veszteséget is okozva a Cestius utóvédjében. De miért is említem ezt a jelenetet? Mert a keresztények ekkor hagyták el Jeruzsálemet. Ebben a rövid időben, amikor az ostromzár megszűnt, rövid időre megszűnt, a keresztények elhagyhatták Jeruzsálemet, és itt van az első keresztény város északon, a Dekápolis kezdődő hegyei között, ez Pella városa, akkor alapították meg a keresztények, akik elhagyták Jeruzsálemet. Jézus hogy mondta szó szerint, hogy a keresztények mikor meneküljenek? Jézus szó szerint ezt mondta, amikor meglátjátok azt a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólt. Lukács evangélistánál ezt úgy olvassuk, hogy amikor meglátjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve. Kedves hallgatók, ha ennek a két mondatnak nem adtak volna hitelt a keresztények, ott vesztek volna. Nem akkor kellett menekülni a városból, amikor már világos lett, hogy a város elesik. Akkor már nem lehetett menekülni. Akkor lehetett és kellett menekülni, amikor meglátták a keresztények már körülzárni a várost, akkor kellett már figyelni az alkalmat, ami mondom, 66-ban nagyon gyorsan eljött, amikor Cestius visszavonult, hogy mikor menekülhetnek ki a városból. Ha ezt a keresztények elmulasztották volna, mondjuk úgy gondolkoztak volna az akkori keresztények, mint ahogy a maiak gondolkoznak, hogy hát úgy körülbelül a Biblia igaz. Na, a Bibliát nem kell azért annyira megnézni. Mindenki ott veszett volna. A végső időkben is azok fognak megmenekülni, akik komolyan veszik Krisztus szavait. Jézus nem azért szólt nekünk, hogy valami kenetteljes vagy ájtatos dolgokkal szaporítsa a vallási kenetteljességeknek a sorozatát. Jézus azért szólt, így kezdte a beszédét, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Akkor tegyétek azt, amit én kérek tőletek. Leírja a Biblia azt Jelenések könyve 18. fejezetében, hogy a végső időkben is a nagy evangélium hirdetés hatására hogy fogják elhagyni az emberek azokat a területeket, földrajzi értelemben is területeket, de főleg lelki értelemben helyeket, ahol vannak különböző egyházakban, felekezetekben, hogy fogják és hogy kell elhagyniuk azokat a területeket és helyeket, hogy megmenekülhessenek. Maga a végső nagy evangélium hirdetés is benne van a Bibliában, Jelenések könyve 14. fejezetében. Jelenések könyve 14. fejezetében a végső nagy evangélium hirdetés második és harmadik felszólítása is a gyökeres döntésre és az elhagyásra hívja fel a figyelmet. Tehát látjuk, hogy milyen csodálatos kettős profécia ez. Hogy Jeruzsálemet el kellett hagyni, és egy meghatározott időben, meghatározott jelre oda tekintve, ugyanúgy a történelem végén is az igazi keresztényeknek el kell hagyni mindazt, ami Krisztushoz nem illik, mindazt, ami a lakóhelyük, és mindaz, ami a lelki lakóhelyük is, tehát többszörös értelemben, amit Jézus kér tőlük, amit Jézus itt a nagy apokaliptikus beszédben elébük állít. És ennek itt van az azonosítása, amire hivatkoztam önöknek, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versének az azonosítása. Itt azonosítja maga Jézus Krisztus ezt a hatalmat, ami körülvette Jeruzsálemet, mert amikor körülvették Jeruzsálemet 66-ban, akkor ez az azonosítás egyszer s mindenkorra életbe lépett. Melyik hatalom vette körbe Jeruzsálemet? A rómaiak. Melyik az a hatalom, amire Jézus azt mondta, hogy ezt Dániel próféta könyvéből is tudhatjátok, mert ő is beszélt Fenevadról, a Kisszarról, a pusztító utálatosságról, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Az egész dánieli proféciák azonosítása, a negyedik világbirodalom azonosítása. Ugye mi volt az első három világbirodalom? A második fejezetben már azonosított Babilónia, a nyolcadik fejezetben azonosított 820 Médó-Perzsia, 821 Görögország. És a negyedik világbirodalmat Jézus visszautalva Dániel jelképeire Rómával azonosítja. Nem mondja így ki, hogy Róma, de azt mondja, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, amikor feltűzi a jeleit a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. És ez a profécia is nyilván kettős profécia. Róma itt is feltűzte a jelvényeit, az ókori Róma, a császári Róma Jeruzsálem körül, de a végső időkben is Róma kezében lesz a vallásoknak az egyesítése. Róma kezében lesz a világ sorsa, legalábbis földi értelemben és a föld lakosai számára. És akkor, amikor Róma megteszi azt, amit Jeruzsálemmel megtett, hogy most már körülzárja a hívők városát, és megsemmisüléssel fenyegeti a Szentváros, hogy a Jeruzsálem, ne felejtsük el, hogy átvitt értelemben a Bibliában mindig az igazán hívőknek a közösségének a jelképe. Sion, Jeruzsálem, Izrael. Amikor a végső időkben Róma megtenni készül azt, amiért az egész világegységet létrehozta, akkor akik Jézus szavait eddig is figyelemmel kísérték, akik az életüket Jézussal hozták összhangba, nem pedig a földi evangéliumokkal, ebben az időben dönteniük kell. Így hangzik fel a jelenések 18. fejezetében a felszólítás: fussatok ki belőle, én népem. Nem csak Jeruzsálemből kellett kifutni, hogy Jézus mondta, hogy haladéktalanul ne is menjél be a házba, ne is menjél ki még a mezőre, hanem hagyd el azt a területet. Ugyanúgy a történelem végén is: fussatok ki belőle, én népem, ne vállaljatok részt mindazokból a gonoszságokból és borzalmakból, amelyek ezt a világot és ennek a világnak az egységesülését és valláspolitikai nagy egységesült részét illetik. Én azt gondolom, hogy itt érdemes rövid időre megállni, nem tudom, hogy be tudunk játszani, nem? Akkor nem érdemes megállni rövid időre. Nincs technikánk, tehát nem tudom bejátszani azt a zeneművet, aminél itt egy kis pihenőt szerettem volna tartani. Itt valóban az egész világ számára a döntés befejeződik. A végső nagy evangélium hirdetéssel a döntés befejeződik. Lelki értelemben itt a világtörténelem végleges képet mutat. Amikor eljön a hét csapás, itt már tudni lehet mindent, a Biblia szerint. A csapások azokra fognak zúdulni, akik a saját önzésükben megmaradva, a nagy evangélium hirdetés ellenére is megmaradva, azt elutasítva, az igazságot hamissággal feltartóztatva megmaradnak, a hét csapás ezekre az emberekre fog zúdulni. Isten egy rövid ideig megmutatja azt, hogy milyen lett volna a világ történelme, amit különben eddig is, meg ma is olyan sok ember reklamál. Mit is szoktak reklamálni az emberek? Miért nem a rosszak bűnhődnek? Nem ezt szokták mondani az emberek, hogy miért a jók küszködnek, meg miért a jóknak van ennyi nehézségük, miért nem a rosszakat éri el a méltó ítélet? Isten itt megmutatja majd azt, hogy igen, van ilyen. A világ történelem keretei között végleges szétválasztás lesz. Azok, akik a nagy evangélium hirdetés és felszólítás ellenére megmaradnak az önzésükben, azokra rázudul, hogy úgy mondjam, a kezeik munkája. Mert a hét csapás azért az emberi bűnök következménye is. Nem csak Isten által felgyorsított és egy közbeavatkozás, hogy ezeket a borzalmas napokat megrövidítse. Az is, mind a kettő egyszerre. Isten ítélete is a világban, de Isten ítélete azokon, akik a saját ítéletük alá helyezték magukat, a saját bűnük bűnhődését fogják meglátni. Ezeket nevezi a Biblia kárhozottaknak, akiknek a végük az elveszés. És a másik csoport, akiket a Biblia üdvözülteknek nevez, ezeket Isten a végső időkben megoltalmazza a csapásoktól. Erről külön részlet van a Bibliában, a jelenések könyvének a 4. és egyben az egész Bibliának az utolsó nagy 10. vázatproféciájában. Itt csak nagyon röviden olvasom a 20.-21. verstől. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki azt mondja, akkor néktek íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondottam néktek.
Azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Kedves hallgatók, megrendítő kijelentések vannak, itt nem egy előadás végére kívánkoznak, inkább egy előadás elejére. Számomra mindig megrendítő, még csak rágondolni is, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Említettem az előadás elején. Milyen lesz ennek a szerencsétlen világnak az állapota? Mint egy tehetetlenül vergődő halotté. Mint egy kifosztott valakié, ami már közel van az enyészethez. És ugye ismerjük a természet világából, ahogy jönnek ezek a ragadozó madarak, meglátják a zsákmányt, és hogy biztosan köröznek fölötte, nem engednek másokat, ők fognak lecsapni rá. Milyen lesz ennek a szerencsétlen világnak a helyzete? Hogy egyre inkább belemegyünk a szülés végső szakaszaiba. Ki mindenki fog osztozni ennek a világnak a holttestén? Ismét csak ne felejtsük el, van egy állandó szereplőgárda a nagy apokaliptikus beszédben. Hitetők, hamis krisztusok. Azt mondják, hogy a szobában van. Spiritizmus. Azt mondják, hogy kinn a mezőn. Más New Age jelenségek. Azt mondják, hogy ő a Krisztus, ha lehet, a választottakat is elhitetik. Hatalmas, nagy, hamis profétai mozgalmak. Sátán beöltözik világosság angyalának a 2. Korintusi Levél 11. fejezete szavai szerint. És amikor Sátán beöltözik világosság angyalának, az utolsó pillanatig kitart, amelyet, hogy megtéveszteni az embereket. Jézus azonban azt mondja, hogy ne tévesszen meg benneteket senki sem. Ennek a világnak a holttestén marakodnak itt a hatalmak. Marakodnak itt a lelki-szellemi befolyással rendelkező irányzatok és csoportok. Borzalmas ez a világ. Borzalmasan kifosztott lelkileg-szellemileg. Amit megcsinálnak ezzel a világgal, ez körülbelül ez a kép fejezheti ki. Hányan és hányan akarják a maguk, és meg is csinálják a maguk szerencséjét emberek elbódításával és elámításával. Döbbenetes dolog ez. A legfájdalmasabb dolgok ezek. Ez a végső nagy hitetés, amit itt Jézus végigkövet ezeknek a főszereplőknek a segítségével, erről van egy külön bibliai könyv. Ha akarnak megrendítőt olvasni a Bibliából, igaz, hogy hosszú a könyv, mondok 3 fejezetet, ez a könyv Jeremiás könyve. Jeremiás könyve beszél arról, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Hogy milyen lesz ennek a világnak a végső vonaglása. Jeremiás 5. fejezetében mit olvasunk? A proféták hamisan profétálnak. A papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. És az én népem így szereti. De mit csinálnak majd utoljára? Proféták hamisan profétálnak, papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az embereknek ez kell. Az emberek így szeretik. De mit tesznek majd utoljára? Amikor megszólal a nagy evangélium hirdetés, amikor tiszta világossággal, angyali világossággal minden egyes ember lelkiismerete elé odaállítja Isten a jó és rossz közötti választást, és mégse teszik. Inkább mennek hamis papok és proféták után. Jeremiás könyve 14. fejezete. A jeruzsálemi profétáktól szállt ki minden istentelenség erre a földre. Keresztény vallások vezető szerepet játszanak ebben a világámításban. Keresztény felekezetek hitetik a világot békességgel és biztonsággal. Nem jön új özönvíz, mondják. Átvészeljük ezt az új világkrízist.
Jelenések könyve, Jeremiás könyve 23. fejezete, tehát Jeremiás 5:14-23, legyenek kedvesek elolvasni ezeket a fejezeteket, mondja is ott a 23. fejezet végén, az utolsó napokban értitek meg a látomás értelmét. Jeremiás könyve egy pillanatkép profécia, amit itt vázlatosan elmond ez a vázlatprofécia nagy lépésekben, Jeremiás könyve egyféle szempontból nyit rá erre az egészre. Hogyan akarják az emberiséget elbódítani? Hogyan akarják költött mesékkel, vallási mesékkel és magyarázatokkal az embereket a saját fülük cirógatásával félrevezetni? Második Timóteus levél 4. fejezete. Második Timóteus levél 4. fejezete. Péter második levele 2. és 3. fejezete. Nem sorolok többet, de ezeket jó elolvasni. A Biblia messze menően tud ezekről a folyamatokról. Más pillanatkép proféciák döbbenetes élességgel mutatják be. De Jézus azt mondja, hogy ő hamarosan jönni fog. Most már itt világos, hogy ő oltalom alá helyezi az üdvözülendőket, és amikor feltetszik az ember fiának jele az égen, azt mindenki meg fogja látni. Milyen megrendítő az a kifejezés is, csak ezt a másodikat még hadd emeljem ki, az ahol a dög ott a kesejük mellé, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Vannak, akik a keserves sírástól sírnak, amit elmulasztottak, amit megtehettek volna, ők is meglátják Krisztust, de a keserves sírástól sírnak, és rögtön meg is semmisülnek a kárhozottak Jézus második eljövetelével. Jézus második eljövetele a hét csapás vége, a kárhozottak halála és megsemmisülése, még nem megsemmisülése, csak halála, megsemmisülésük majd az 1000 éves ítélet után következik, a végső megsemmisülés. És vannak, akik másért sírnak. Hát van örömkönny is, ahogy szoktuk mondani. Van a boldogságnak is könnye. Amikor, hogy is mondja Arany János, a könny nem éget már, de ragyog. Itt égető könnyel sírnak, itt ragyogó könnyel sírnak. Eljött az, akiben hittünk az életben, akit követtünk az életben, és akire támaszkodtunk az életben, igen, olyan ő, amilyennek mi megismertük. Jézus második eljövetele, az üdvözültek magához vétele, az angyalok segítségével összegyűjti a föld minden részéből azokat az embereket, akik őt valóban szerették és követték. Itt nekünk be kell fejeznünk az apokaliptikus beszéd tárgyalását, önök azonban folytathatják. Mert Jézus különböző példákat mondott még ezután, a fügefához hasonlította az idők jeleit, a Noé napjaihoz, a Lót napjaihoz, és elmondta a 4 példázatot is. Mi azonban egy rövid összefoglaló sorozat keretében többre nem tudunk rátérni, Csak a vázlatproféciák rövid ismertetésére. Még egyszer hadd mondjam, Jézus a világ történelmének utolsó 4 rövid szakaszát foglalta egybe. Ez az utolsó 4 szakasz a következő: egy világméretű civilizációs válság, egy nagy békeidőszak meghirdetése, mint hamis emberi törekvés és áltatás, a nagy evangélium hirdetés, és az utolsó 7 csapás, amivel a világunk történelme befejeződik. Sokat gondolkoztam azon, körülbelül 10 éve tartom ezekről a proféciákról, itt is meg az ország különböző városaiban a sorozatokat, hogy van-e valami logika, hogy egymásra épülnek ezek a vázlatproféciák. Most minek kell jönnie? Ezek után minek kell jönnie? Mindegyik után föltettük a kérdést, és volt, amikor föl is tettem a kérdést. Mit tetszene gondolni, hogy ezek után melyik lesz a Bibliának a 6. vázlatproféciája? Talán akik ismerik és tudják az ige helyet, tudják, hogy a 2. tesszalonikai levél 2. fejezete. Kérem, hogy olvassák el majd otthon 2. tesszalonikai levél 2. fejezetét, amely arra fogja irányítani a figyelmet, hogy ebben a hitetésben, ebben a hatalmas elhitetésben milyen hatalom játssza, és milyen gyökerekből kiindulva a vezető szerepet. És utána majd feltesszük azt a kérdést is, hogy még ezután szükség volt egy jelenések könyvére is. Igen, szükség van. Mert ez is a tesszalonikai 2. levél is, és a jelenések könyve is a mi korunkat mutatja be mikroszkópikus élességgel. Valóban elmondhatjuk, hogy különös korban élünk, de Isten különös világosságot is adott nekünk a különös nagy hazugságok és hamisságok és ámítások idejére. Aki ezekhez az eszközökhöz azonban nem folyamodik, vagy így, vagy úgy, valami csapdába bele fog lépni. Aki a proféciákhoz, mint lámpáshoz nem folyamodik, ugye a Biblia a proféciákat lámpásnak nevezi, világító lámpásnak, az valamelyik csapdába sajnos belelép. Arra kérnék mindenkit, hogy már csak ezért is olvassuk és személyesen tanulmányozzuk ezeket a proféciákat, ha nem akarunk eltévedt emberek lenni, és nem akarunk a mi emberi lényünkben meglevő boldogságvágy, igazságvágy ellenére élő emberek lenni. Ezért kell majd különös élességgel megnézzünk a következő vázatproféciákat. Viszont látásra, akinek kedve van és kérdezni való kedve van, jövő kedden a Benczúr utcában.